Született ma nektek a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 327. dicséretünk első versével. Ó, jöjjetek hívek! Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, és azokat is, akik a képernyők előtt néznek minket, hallgatnak minket. Isten adjon nekünk áldott karácsonyt. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 318. énekünkkel. Gyere, mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk Máté evangéliumának az első részéből, a 18. verstől a rész végéig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. De mielőtt egybe keltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által: íme a szűz fog a méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Válaszoljunk Isten igére imádságban. Kegyelmes édesatyánk, most is talán a legnehezebb, vagy sok legtöbb feszültséggel járó ünnepünk a karácsony, és ahogyan olvassuk az igében, bizony ez az első alkalommal is így volt, amikor feszültséget okozott az, hogy valakinek felborult az élete, valaki egészen más tervezett, és te azt mondtad, hogy szeretnéd őt használni. Szeretnéd a Szent Családot, Máriát és Józsefet használni, hogy a te fiadat felnevelje. Urunk, ahogyan mi most itt együtt vagyunk, ahogyan visszanézünk az elmúlt napra, napokra, a készülésünkre, ahogy visszanézünk az életünkre, az is tele van mindenféle váratlan helyzettel, feszültséggel, akár ez a mostani ünnepi készülődésünk is. Azt szeretnénk elkérni most tőled, édesatyánk, hogy mindaz, amit te tervezel, amit te készítesz, ismertesd meg velünk, és ahogyan a tegnapi áhítatban is hallottuk, hogy mindazt a vágyat, ami a mi szívünkben munkál, kérünk, hogy hadd tudjuk összhangba hozni a te vágyaddal, a te terveddel. Kérünk, Urunk, hogy te hangolj magadra, te hangolj igédre, te hangolj rá a tervedre. Hisszük, hogy az a legjobb, hisszük, hogy az az egyedül üdvös, és ami számtalan jó tervünknek ellenére, vagy annak azokon felül, mindent a te terved felül múl. Így szeretnénk a bizalmunkat megerősíteni ma, és így szeretnénk kérni Szent Lelkedet, hogy áld meg az ige hirdetőjét, Tibort, és a gyermekek között szolgálókat, és áld meg minket is, ige hallgatókat, és legyél közöttünk Szent Lelkeddel. Várjuk az üzenetedet, várjuk az igédet, várjuk Szent Lelkedet. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletünket a ige hirdetésre készülve egy Szentlélek hívó énekkel. Jöjj Szentlélek, szállj le rám! Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Hallgassátok meg azt a rövid igeszakaszt, amit már az előbb hallottunk is, az előbb felolvasott részből, amelynek alapján Isten Szent Lelkét segítségű hívva az üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. Máté evangéliuma első fejezetének 24.-25. versét olvasom. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szült a fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amen. Foglaljunk helyet. A hosszú készülődés után elérkezett a nagy nap, amikor tényleg mondhatjuk is egymásnak már teljesen legálisan, hogy boldog karácsonyt. Örülünk neki. Nem tudom, hogy érzitek, én egyre hosszabbnak érzem mindig a felkészülési időszakot, ebben nyilván marketingtől kezdve minden van, de most olyan jó megérkezni. Megérkezni a karácsonyba is, megérkezni az Isten jelenlétébe, így, hogy hát megtörtént a csoda. Eljött értünk, eljött hozzánk, meglátogatott minket az élő Isten itt ezen a földön, és hogy aki megfoghatatlan és megérthetetlen emberi kézzel, illetve emberi ésszel, logikával, ő közénk jön, közöttünk valóvá lesz. Engedi, hogy meglássuk, hogy értsünk belőle valamit. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már rajta, hogy semmit ezen a világon nem tudnánk az Istenről, arról az egész láthatatlan világról, ami hiszük, hogy a teremtett látható valóság mögött rejtőzik, hogyha ő maga nem keresné a kapcsolatot velünk, ha ő maga nem jönne, közelítene. És a karácsony erről szól, hogy nem csak jeleket ad, nem csak távolról integet, vagy SMS-t küld, hanem hogy egészen közel jön, elérkezik, oda jön, ahol én vagyok. És amikor ez megtörtént az első karácsonykor, akkor emberek voltak ott is, akik ennek tanúi voltak, eszközei voltak. Ahogyan olvassuk a karácsonyi történetet, mindig akik úgy természetesen a figyelem középpontjába kerülnek, talán leginkább Mária, aki beszél az angyallal, akinek a testében való jelenlétté válik az Isten közelsége. Mindenféle határt átlép ezzel az élő Isten, aki azt se tudja, hogy vele mi történik pontosan, de egy csoda születik először ott bent az ő testében, aztán pedig erre a világra is egy kicsit később. És hát erről az oldalról mindig olyan nehezen tudok kapcsolódni ehhez a történethez, mert én férfi vagyok. És ugyan láttam már gyerekszületést, hála Istennek ott lehettem az én gyerekeimnek a születésénél is, de azért mégiscsak más, amikor az ember ezt átéli. Hát ebből mi férfiak kimaradunk. És most valahogy én hiszem, hogy Istennek a szent lelke volt, aki a másik résztvevőre irányította jobban a figyelmet, ő pedig József, a férfi, aki ott van ebben a szent családban, akinek feladata van, és nélkülözhetetlen az ő jelenléte is, és Isten őt is valahogy használja, annak ellenére, hogy nyilván sokkal kevésbé érzi át a születésnek a csodáját, mint Mária, de ott van Isten eszköze, a csoda szereplője, és most nem Józsefről szeretnék prédikálni, hanem hiszem, hogy Jézusról, de mégis egy picit az ő szemüvegén keresztül szeretném, hogy közelebb kerüljünk a karácsonynak a csodájához. József ugye az apuka. Hát tudjuk, hogy nem a vér szerinti apuka. Amikor Jézus fogantatik, akkor a Szentlélektől fogantatik. Ezt elmondja az angyal Máriának is, meg aztán Józsefnek is. Itt most ezt a felolvasott igében ezt láttuk, ahogyan az angyal már Józseffel beszél. De mégis itt ezen a földön, földi keretek között ő az apuka. És ez, hát ugye rögtön eszünkbe juttatja azt, hogy hát milyen egy igazi apuka, milyennek kell lenni egy földi apukának, mire valók az apukák. És mondtam már, hogy nekem is vannak gyerekeim, érzem ennek a kihívását, hogy milyen apának lenni, de olyan jó visszanézni, hogy nekem is van édesapám, aki mellett én átéltem azt, hogy milyen gyereknek lenni. És csak ahogy készültem, néhány kép jutott eszembe, talán csak kettőt említenék, amikor megtapasztaltam ezt, hogy milyen egy szerető édesapa mellett gyereknek lenni. Nekem ez megadatott. Mind a kettő a házunknak, ahol fölnőttem, annak a lépcsőházához kötődik. Az a szint, ahol mi éltünk, az középen van, fölötte van egy tetőtér, alatta pedig egy alaksor. És ez a lépcsőház, ez egy ilyen apás lépcsőház az én számomra, mert amikor nem tudom, mekkora lehettem, valószínűleg nagyon kicsi még, emlékszem, hogy a padlásra mentünk föl apukámmal. És ez mindig olyan izgalmas volt, mert a padláson, ugye hát úgy tervezték a szüleim, hogy majd az egész ház beépül, és akkor majd milyen jó nagy élettér lesz ott nekünk. Hát nem sikerült csak egy szintet befejezni az akkori szűkös anyagi helyzet miatt, de én ezt egyáltalán nem bántam, mert a padlás az egy ilyen misztikus, titokzatos, izgalmas hely maradt mindig a számomra, ahova időnként fölmentünk. És én mindig sürgettem ezt, menjünk fel a padláson. Miért? Mi van a padláson? Miért olyan érdekes a padlás? Hát az összes nem használt játék dobozokban ott állt fönt a padláson. És amikor apukámnak ott valami tennivalója van, valami motoszkát, fogalmam sincs, ilyen felnőttes dolgokat csinált valahol ott a padláson, addig ott szabad rablás volt az én részemre, mert turkálhattam a dobozokba, nézegethettem a nem használt játékokat, időnként választhattam is néhányat, hogy mi az, amit leviszünk innen. Hát a fájó pont az volt, hogy csak akkor vihettünk le valamit, ha helyette fölviszünk valamit a padlásra. De ez egy nagyon izgalmas dolog volt, turkálni a padláson. És mentünk fel a padlásra megint, kézenfogva a lépcsőn. A lépcső még nem készült el, a fém szerkezete már állt, és ilyen deszkák voltak keresztbe fektetve a fokok helyett. És ahogy mentünk fel a lépcsőn, apukám fogja a kezemet, és ahogy így sétálunk, egyszer csak mondja, hogy na most állj meg. Furcsálottam, a játékok fönt vannak, mi csináljunk itt a lépcsőn, de megálltam. És azt mondja, hogy akkor most nézd le a lábadra. Lenéztem, álltam a lépcsőfokon. Azt mondja, hogy nézd meg, hogy hol állsz pontosan. És na, akkor mutatta meg nekem, hogy ugye a, nem tudom, el tudjátok-e képzelni, a fém szerkezet, ugye két oldalon alátámasztotta azt a keresztbe fektetett deszkát, és én a deszka egyik túlnyúló szárán ott álltam. Ami már nem volt alátámasztva, csak egyik oldalról. És ezt mondja, hogy ha én most nem állnék itt középen, és nem lennék nehezebb nálad, akkor te most leborulnál ezzel a deszkával együtt, és leesni oda a mélybe. És hát egyszer és mindenkor megtanultam, hogy ilyen nem csinálunk. És nagyon hálás voltam az apukámért, aki nagyobb nálam, nehezebb nálam, tudja, hogy mikor kell ott lenni mellettem. Megengedte ezt is, hogy odalépjek, ahol egyébként veszélyben vagyok, de közben fogta a kezemet, és tanított. És azóta tudom, hogy ilyet nem csinálunk. A másik emlék szintén a lépcsőházhoz kapcsolódik, de ez a lefele kanyarodó fele, ezt lehet, hogy már említettem, talán ezen a szószéken is, de mégis ide kívánkozik, hogy az apukám egyszer jött fel az alagsorból, és én annyira biztos voltam benne, hogy hát ő mindenre képes. És nem is figyelt oda, lehet, hogy volt is valami kezében, erre nem emlékszem, de mégis a legnagyobb gyermeki bizalommal ugrottam föntről, nekifutásból, hogy apu kapj el. És ugrottam, ő körülbelül lépcső felénél járt, hogy mit csinált azzal, ami kezében volt, azt nem tudom már, de hogy elkapott, tehát itt vagyok most. Ez is azért van, mert ő nagy, erős, és szeret, és hordoz. És hogy az apukák mennyire ebben a szerepben forgolódnak, ez egy generációval később ugyanúgy megtörtént. Én is jöttem fel az alagsorból, és az én fiam rohant fönt, hogy föntről és nekifutásból ugrott, apu kapja el. És hát ugyanúgy nem tudom, hogy mi volt a kezemben, vagy mi nem, de hát él a Dániel, hála Istennek. Mert az apukák, hát apukákat Isten így teremtette, hogy legyenek nagyok, legyenek erősek, tudjanak vigyázni a rábízottakra. Hát József a bibliai apuka, a Szent Családban az apuka, és most őt szeretnénk egy kicsit közelebbről megnézni, hogy hogyan is forgulódik ő a karácsonyi történetben, illetve Isten milyen szerepet szán neki. Nagyon izgalmas az az élethelyzet, ugye egy hagyományos családban az ember tudja, hogy igen, én most apuka leszek. Általában ez megelőzi egy komoly folyamat. És valamikor, mikor már jelek mutatkoznak, akkor az emberben tudatosul, hogy igen, apa leszek. Hát Józsefnél elég rövidre van vágva ez a megszokós rész, és belecsöppen ebbe, hogy apa leszek. De én leszek apa? Honnan van a gyerek? És mi a szerepem ebben az egészben? El tudjuk képzelni ennek a dilemmáját, nem tudja, hogy mit jelent ez, hogy Mária biztos elmondta, hogy az angyal szólt neki, hogy majd ő a Szentlélektől fog gyermeket várni, de hát ezt hogy lehet elhinni? Egyáltalán mit jelent ez? Mária eddig mindig szavahihető volt, akkor most egy ilyen felfoghatatlan dologgal mit kezdjünk? És nyilván ez Józsefet is nagy kérdések elé állítja, és ugye ezt olvastuk, hogy már titokban azon gondolkodott, hogy feltűnés nélkül elbocsátja őt, ugye jegyesek voltak, nem voltak még házasok, azt tudjuk, hogy nem érintette Máriát, akkor honnan a gyerek? Hát az egyetlen logikus magyarázat erre az lehet, hogy szegény Mária eddig mindig nagyon kedves volt, de most biztos valahogy félrelépett mégis. Mit lehet ilyenkor tenni? Tudjuk, hogy az izraeli viszonyok között a jegyesség az egy nagyon komoly intézmény volt, az már majdnem házasságnak számított. Ott egyedül az összeköltözés nem történt még meg, valamiért az akkori kulturális viszonyok között ezt helyén valónak tartották, hogy már elköteleződtünk, kimondtuk az igent, összekötöttük az életünket, de még van egy pici időszak, amikor még várunk, és még, most még nem költözünk össze. De jogilag mindenféle szempontból már elköteleződtek egymás mellett. Olyannyira egyébként, hogy az ószövetségi törvény ki is mondta azt, hogy aki ez alatt az időszak alatt hűtlenné válik a társához, hát annak halálbüntetés a jussa. Úgyhogy hát Isten és ember előtt ezt ők nagyon komolyan vették, így köteleződtek egymás mellett is, és most József ott áll ebben a dilemmában, hogy hogy történhetett ez, és ha már megtörtént, mit lehet tenni? Szeretne irgalmas lenni, szereti Máriát, nem akar rosszat neki, nem is akarja megszégyeníteni, arra gondolt, hogy titokban fogja őt elbocsátani. És ekkor jelenik meg az angyal, és magyarázza meg Józsefnek is most már, hogy hát igen, Mária nem hazudott, nem álmodott, nem félrelépett, hanem az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ami emberileg felfoghatatlan, az még mindig lehet Istennek az útja. És hát ez Istennek a választása. Így lesz ő emberré ezen a földön. És így kerül József nagyon rövid úton az apa szerepbe is. Amit az angyal mond, az nagyon biztató József számára is. Egyrészt érzelmileg megnyugtató, hogy nem lett hűtlen a feleségem, továbbra is engem szeret, továbbra is egy család vagyunk. De József öröme ennél sokkal nagyobb lesz. És valahol ebben az örömben benne van az egész világtörténelem, benne van az emberiség sorsa is. Mert azon túl, hogy az ő családjuk megmenekül, üzenetet kap arra nézve, hogy az Isten szabadítása ennél még sokkal hatalmasabb, amit esetleg ő föl se tud még fogni. Azt mondja József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van, fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Egy hatalmas ígéret a születendő gyermekről. Ő lesz a szabadító, ő szabadítja meg népét bűneiből. És most itt újra szeretnék egy picit visszautalni Józsefre, mint aki az Isten népének egy tagja, egy jó tagja, akiről ezt olvassuk egyébként, hogy igaz ember volt, és az Isten népéről szól, az Isten népét szabadítja meg a bűneitől, nem egy valami gonosz elvetemült népet, hanem az Isten választott népét. Az ígéret szerint ez a gyermek fogja megszabadítani a bűneitől. És ennek a népnek egy polgára József, a jó ember. Nagyon sok mindenkinek lehetne szüksége szabadításra, mondhatnánk. Ott vannak a zsarnokoskodó rómaiak, ott van egy magát nagyon nagy jelentőségűnek tartó, de mégis báb király Heródes, tele rossz indulattal, gyűlölettel és minden gonoszsággal. Gondolhatnánk, hogy hát igen, ezeket meg kéne szabadítani már a bűntől. Milyen jó lenne, mennyivel szebb lenne a világ, ha nem gyarmatosítanának bennünket, mennyivel szebb lenne, hogyha nem folyna ártatlan vér. De mégis itt azt olvasjuk, hogy az Isten a saját népét fogja megszabadítani a bűneitől. És ebben ott van József is. Mi történik tehát? Az a gyermek, akit ő be kell, hogy fogadjon a saját családjába, a Szentlélektől születik, Isten maga lesz emberré, aki megszabadítja őt magát is a bűntől. Az Isten népét és benne Józsefet. Miért ezzel foglalkozik Isten? Hogyha valaki örömteli üzenetet várt Izraelben, akkor az hát biztos, hogy valamiféle politikai szabadsággal lett volna összeköthető. Ugye amitől nyögnek, a római birodalom a nyakukon, a sokféle különadó, a sok megaláztatás, az, hogy a saját környezetünkben megvetettek vagyunk, vagy alávetettek, hogy velünk akármit meg lehet tenni, ki lehet minket zsákmányolni, meg lehet alázni. Hát ebből milyen jó lenne megszabadulni? Vagy milyen jó lenne, hogyha egy kicsit valahogy helyre pofoznák a gazdaságot? Most, hogyha kicsit aktualizáljuk, nem lenne ekkora az infláció. És egy csomó mindent lehetne sorolni, hogy hát ezek a problémák, amiktől nyögünk. Milyen jó lenne ezeket orvosolni? Ha az Isten szeret bennünket, ha ő meghallgat, akkor biztos valamit tenni fog ezen a téren. És akkor megjelenik az Úr angyala, aki azt mondja, hogy igen, jön a szabadító, aki a bűntől fog megszabadítani. Na hát, ez csak közepesen számít jó hírnek. Mégis az Isten értékrendje szerint nem az infláció, nem a rómaiak, nem a kizsákmányolás vagy a megaláztatás a fő probléma, hanem az Isten elsősorban ezzel szeretne foglalkozni, az ő népét megszabadítani a bűnöktől. Jónak és rossznak egyaránt kell ez a szabadítás. Az, hogy az, hogy nekem szükségem van a szabadításra, ezek szerint nem azt jelenti, hogy feltétlen rosszabb vagyok másoknál. Azt értenénk, azokat kell megszabadítani, akik úgy látványosan rosszak. De ezek szerint, az Isten értékrendje szerint nem csak azoknak van szükségük erre. És hogyha magunkat szeretnénk látni ebbe a történetbe, mint akiket az Isten meg akar szabadítani a bűntől, akkor nyugodtan láthatjuk, hogy ha nem vagyunk rosszabbak másoknál, akár szebb életet is élünk, vagy a családunk is normális körülmények között él, odafigyelünk egymásra, összetartunk, mint ahogy József is, egy normális ember. Még mindig szükségünk van az Isten szabadítására. Miért is? Hát azért, mert az ember szívében van egy rugószerűen működő reflex, és ez akár jó az ember, akár rossz, mindenféleképpen ott van. Sőt, azt mondom, hogy még a hívő ember életében is nagyon sokszor ott van ez a reflex. Ez pedig ez a majd én. Emlékszem, hogy amikor kicsi volt a fiam, akkor neki ez egy jellemző, visszatérő szófordulata volt. Majd én. És hát nyilván olyan dolgokat akart csinálni, amiket nem tudott még egyedül megtenni, de mindig úgy finoman leállított bennünket, hogy ne segítsünk, majd én. Nagyon előttem van az a jelenet, amikor legalább 5 müzlis tányér volt az asztalon, amit ő szeretett volna szépen a mosogatóig elegyensúlyozni. Segíteni akartunk neki, majd, de nem leállított bennünket, majd én. És hát persze előre sejtjük, hogy mi lett a vége a történetnek. 5 műzlistál bánta ezt az akciót. Majd én. De nem mindig megy. De mégis nem csak gyereknek, felnőttnek is valahol. Ott van mindannyiunknak a szívében ez a reflex. Majd én. A rossz hír az az, hogy ez ugye a gyereknevelésben, hogyha a szülő bölcs, akkor megengedi néha, hogy a gyerek próbálkozzon. Hadd hibázzon, majd megtanulja. Hát szegényebbek lettünk 5 tányérral, de rájött a gyerek, hogy a tányér törik. Tanul belőle, majd később jobban fog menni. De mégis az Isten kapcsolatban, meg az emberi szív működésében a megoldás mégsem ez, hogy próbálkozzunk akkor, majd én. Jön néhány elbukás, és akkor majd utána tudni fogjuk, hogy hogyan csináljuk egyedül jobban. Az Isten kapcsolat nem így működik. Hanem az Isten kapcsolatban pont ez a baj, a majd én, ez a baj, hogy az Isten nélkül akarok boldogulni. Az Isten nélkül szeretném menedzselni az életemet. Lehet, hogy nem kimondottan, nem megfogalmazott módon, de mégis valahogy az önállóságra törekszünk. Majd nélküle megoldjuk az életet. Az Isten üzenete az, hogy hát nem megy egyedül. A majd én az nem fog működni, pedig milyen sokszor próbáltuk már. Ugye az emberi elképzelés szerint a biztonsághoz mi kell? Hát többet kell keresni, picit jobban nyomni a munkát. Mi kell az egészséghez? Hát jól kell táplálkozni, esetleg kis vitamin, több mozgás, akkor meg lesz az egészség. Békességhez mi kell? Hú, nagyon frusztrált vagyok már az év végére, hát kell a nyaralás. Kis relaxáció, valakinek egy feles. Boldogság kéne? Hát kell hozzá egy társ, anélkül nem megy, akkor társkeresés fronton erősítünk, vagy kell hozzá a gyerek, vagy kell hozzá, ki tudja még mi minden. Elfogadottság kell, jól kell tanulnom, néhány sportteljesítmény, munkahelyi sikerek, majd én. Hajlunk erre, menedzseljük az életet. És mégis nagyon sokan, akik eljutnak a csúcsra, azt mondják, hogy nem a megelégedettség vár a csúcson, hanem az üresség. Erről szólnak az olimpiai játékok utáni pszichológiai kezelések, amikor a bajnokok próbálják feldolgozni az új élethelyzetet. Eddig a célért küzdöttem, mindent hátrahagytam, ott csillogott az arany, valahol valami elérhetetlen messzeségbe, és rászűkültünk, azt kell megszerezni, és akkor jó lesz, megszereztük, és nem lett jó. És fel kell dolgozni az ürességet. Valahogy így vagyunk az Istennel is. A természetünknek ott van ez a hajlam, majd én. És ez bizony ott van a megtérés után is. Istennek a megoldása erre a karácsonyi csoda. Nem azt mondja, hogy próbálkozz többet egyedül. Nem azt mondja, hogy engedlek még bukdácsolni egyedül. Hanem azt mondja, hogy eljövök hozzád, mert egyedül neked nem megy. Nem tudod menedzselni az életet egyedül. Ha egy darabig igen, akkor is eljön az életben az a pont, amikor hiába a vitamin, hiába a mozgás, jön a betegség. Hiába az anyagi siker, hiába a munkahelyi előléptet, és jön a nyugdíj. vagy akár ilyen kézzelfogható dolog. Nem is kell meghalni. Valakinek már a nyugdíjba menetel is akkora krízist jelent, hogy nem tudja feldolgozni. Az Isten megoldása erre a karácsony. Azt mondja, hogy nem megy egyedül, akkor én eljövök hozzád, meglátogatlak téged, emberré leszek, és megszabadítom az én népemet a bűntől. Egy nehéz, kemény dió ez a bibliai üzenetben, hogy magamért nem teltek semmit. Nagyon sokan megfutamodnak rögtön, amikor ezt hallják, és azt mondják, hogy hát erről szól a hívő élet, hogy én ennyire rossz vagyok, menthetetlen, nem tudok tenni semmit magamért. Hát akkor nem is próbálkozom. Akkor keresek valami más műfajt, ahol jobban tudok boldogulni, ahol kicsit megvalósítom magam, vagy elérek valami megtisztulást, vagy ilyesmi. Ez a kereszténység ezek szerint akkor nem az én utam. Valóban kemény dió, ezt nehéz lenyelni, nehéz megemészteni, de mégis ez a bibliai üzenet, hogy én magamért nem tudok semmit tenni. Az én üdvösségemért, az én örök életemért, az Istennel való békességemért én nem tudok semmit tenni. Teljes egészében ki vagyok szolgáltatva annak, hogy az Isten megszabadít-e. Hát a karácsony erről szól, hogy eljön, emberré lesz, adja magát, mert meg akar szabadítani. Része akar lenni az életemnek, mert így lesz életem. Nehéz üzenet tehát, hogy magamért nem tudok tenni, de Isten mégsem akar ebben az állapotban tartani bennünket. Főleg ugye azt mondtam, hogy egy férfi szemüvegén keresztül nézzük a karácsonyi történetet, ugye József, mi férfiak azért hajlunk arra, hogy szeretnénk megoldani a dolgokat, szeretnénk tenni valamit. Sokszor a hölgyek megelégszenek azzal, hogy éreznek valamit, vagy beszélnek dolgokról, már elkezdték feldolgozni a dolgokat. A férfi mikor dolgozza fel a dolgot? Hát ha tehet valamit. A két kezemmel történik valami. Valahogy van bennünk egy ilyen vágy. Természetesen ne értsen félre senki, nem azt mondom, hogy a hölgyek nem tesznek semmit, megszégyenítően helytállnak a családban, a munkában, mindenféle területen. De mégis mi férfiak azt gondolom, sokkal jobban így működünk, hogy hát amikor az én kezemmel tehetek valamit, hát akkor érzem, hogy én a helyemen vagyok. Tudta ezt az a gyakorlati teológiai professzorom is, aki erre figyelmeztetett bennünket teológus hallgatóként, hogy a lelkésznek mindig legyen kis kertje. Két okból is. Az egyik, hogy csináljon valamit a kezével, mert az embernek erre szüksége van. A másik pedig, hogy legalább valahol lásson növekedést. A gyülekezetben nem is. Valahogy így vagyunk ezzel, hogy akarjuk, hogy valamit kézzel tudjunk csinálni. Na hát Isten ismer bennünket, a férfiakat is ismeri Isten. És ez egy nagyon bíztató üzenet nekem is, meg mindannyiunknak is. Az üdvösségemért, az örök életemért nem tudok tenni semmit. Ezt, hogyha elhiszem, akkor azt engedem az Isten cselekedni az életemben. De mégis az Isten cselekvőképes emberekké teremtett bennünket, nem csak férfiakat, de most talán nekünk nagyobb szükségünk van ezt az üzenetet hallani. Cselekvőképes emberekké tett bennünket az Isten. Magamért nem tudok tenni, de Jézusért igen. És így áll most előttünk József, a Szent Család apukája, hogy ő is megváltásra szorul. Az ő üdvössége, az Istennel való kapcsolata is azon a kisgyermeken múlik, aki megszületik ott karácsonykor. Ő érte is, ő jön el, hogy megváltsa őt is a saját bűneitől, hogy kibékítse az atyával. Magáért nem tud tenni, de Jézusért igen. És erre hívja őt Isten, ez az ő kulcs szerepe ebben a történetben, hogy mégiscsak ő az apuka ebben a képletben. Mégiscsak ő neki kell a biztonságot garantálni ebben a családban. Ő neki kell azt a hosszú utat levezényelni. Ő neki kell valahogy berendezni az istállót, ahol meg fog születni, az a gyermek. Ő neki kell elvinni a családot Egyiptomba. Amikor veszély van és jönnek Herodes katonái, az angyal Józsefnek szól. Meneküljetek, vedd a gyermeket és az anyját, menjetek Egyiptomba. Amikor elmúlt a veszély, szintén József tudja meg, hogy most már vissza lehet térni. És akkor utána megteremteni valahol a családnak az életét. Most hova menjünk? Betlehembe, vagy Názáretbe, vagy hova? És József a kulcs szereplő ezeken a pontokon. Magáért nem tud tenni, de Jézusért igen. És ezt nagyon szeretném aláhúzni, mert mindannyian ebben járunk. Magunkért, a mi üdvösségünkért csak Jézus tud tenni. Ezért jött el. Ha ennél kevesebbel is működne, akkor nem kellett volna emberré lennie, nem kellett volna keresztre menni, sokkal egyszerűbb lett volna minden. De mivel nem ment, ő jött. Ezt a részét őrá kell bíznunk. De ha magamért nem tudok tenni, a következő kérdés az, hogy akkor én, mai József, mit tettek Jézusért? Úgy egyszerűbb lehetett az egykori Józsefnek, mert úgy ott volt a kisbaba. Hát a férfiak nem olyan rutinosak a pelenkázásban, meg etetésben, mint a hölgyek, de azért csak elboldogulunk. Én is emlékszem, hogy azért első egy-két alkalommal meg voltam szeppenve egy picit, mikor kettesben maradtunk otthon a babával, de azért ő is megmaradt, a lakás is, én is, és úgy megoldódott. De mit lehet ma tenni? Hogy lehet ma Jézusért tenni valamit? Hát Isten mindannyiunkat erre hív, mindannyiunkat feladatokkal bíz meg. És még csak ennyit szeretnék az előző gondolathoz hozzátenni, hogy szükségünk is van rá, hogy tudjunk tenni valamit. Van egy YouTube videó gyártó emberke, akit időnként meg szoktam nézni. Nagyon valamikor humoros, valamikor elgondolkodtató videókat tesz közzé, és arra szeretnék most csak utalni röviden, két ilyen videójára. Az egyik videója arról szól, hát nagyon sok feliratkozóból már maga a megosztás is pénzt hoz neki, meg valószínűleg egyébként is jó módú az illető, és közzé tesz néha ilyen videókat, hogy fizetőkapus vásárlásoknál valami nagyon jelentéktelen dolgot vesz, egy kekszet, vagy valami ilyesmi, és akkor fizet érte 500 dollárt. Megkérdezi a hölgyet, hogy elfogadnak-e borravalót, és ad 500 dollárt. Elképesztő összegeket, és ott van mindenki lefagyva, és nem értik az emberek, és valakivel vitatkozik, hogy de, ezt fogadd el nyugodtan, nem, ezt nem szabad, de szabad, de nem, ilyet nem csinálunk, de én adom neked, szeretném, fogadd el, és mit adjak érte? Semmit, köszönöm szépen, jó vagyok. Egy másik videóban pedig feltette magában, hogy megveszi emberek autóját, és aztán visszaadja az autót. És ott is ugye ezt látjuk, hogy könnyek vannak, meghatottság van, értetlenség van, meg a tenni akarás, hogy megalkudnak az autó árára, nem tudom, 1,5-2 millió forintnak megfelelő összegben, és akkor odaadja a pénzt, megkapja a kulcsot, és ott azt mondja, hogy köszönöm, igazából nincsen szükségem rá, úgyhogy szeretném, hogy a tiéd legyen. Visszaadom az autót. És hát az emberek ledöbbenve állnak ott, és nem értik. És ott van a tenni akarás, hogy de én akarok valamit tenni. És nagyon szép a történet, meg nagyon döbbenetes, meg van benne megható rész is, de ott van egy üresség is, hogy miközben az emberek ott vannak lekötelezve, a közben ő azt mondja, hogy köszönöm, igazából nincs rá szükségem. De a tiéd megvetted, de nekem nem kell ez az autó. Akkor mit teltek érted? Semmit, köszönöm. Na, az Isten mennyire lekötelezhetne bennünket? Azt mondja, hogy hát nem tudsz tenni semmit a te szabadulásodért, megváltásodért. Én adom magam, az életemet a te bűneidért. És mondhatná ezt, hogy hát ugye a kérdés adódik a részünkről, hogy és Uram, én mit teltek érted? És mondhatja az Isten azt, hogy hát semmit, köszönöm, mindenem megvan. Angyal seregek hódolnak nekem. Nem tudsz semmit adni, hát mi van ezen a földön, mint ne én alkottam volna? Mondhatná az Isten, nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy igen, én elfogadom, hogyha te engem akarsz szolgálni. Értem, tehetsz. Na hát most már nagyon izgalmas a kérdés, hogy hát hogyan. Hát úgy, hogy két oldalról találhatjuk meg mi is a helyünket az életben Józsefként. Ugye egyrészt Isten állít mellém is Józsefet, másrészt lehet, hogy Józsefként engem akar állítani valaki mellé. Az elsőről csak néhány szót szeretnék említeni. Az életünknek megvannak azok a pontjai, ahol Isten állított mellénk is Józsefet. Isten ugye megfoghatatlan, láthatatlan, de vannak kézzelfogható eszközei, és hogyha Isten ajándékot ad nekünk, akkor jó ezeket számba venni. Kik voltak azok az emberek, akiket Józsefként állított oda én mellém, az én életembe? Kik voltak azok, akik bátorítottak, velem voltak, akik védelmeztek, a bajban segítettek? Ezek mind-mind valamilyen módon Istent jelenítették meg az életünkben. Én nagyon sok ilyet tudnék mesélni, amikor tényleg nehéz helyzetekben Isten velünk volt. Itt a gyülekezetben is vannak emberek, akik amikor nehéz helyzetben voltunk, segítettek, akár anyagilag is. Volt, amikor érzelmileg vagy tanácsadásban, de volt, amikor egészen kis pénzből élő emberek hordoztak bennünket úgy is, hogy tudták, hogy mi vagyunk anyagilag olyan helyzetben, voltunk akkor egy nehéz pillanatban is, és ők pedig adtak abból, ami nekik sem volt sok. Isten használ ilyen Józsefeket a mi életünkben. Mi van akkor, hogyha pont nem ezekre tudunk könnyebben emlékezni, hanem talán a sebeinkre, amikor szükségben voltunk, bántottak bennünket, és nem volt ott József. Hogy nem segített senki. Hogy a baj megtörténhetett. Hogy bánthattak bennünket. Hogy senki nem volt, aki lehajolt volna. Isten lehet, hogy nem ad Józsefet egyáltalán. Talán van olyan, amikor látható módon, emberi formában tényleg nem fedezzük föl, hogy itt Isten ott van. Valamikor ő maga az, aki támogatóként ott van, minden látható ellentétes vélemény ellenére is. De azt mondja, hogy én mindig ott vagyok. Hogy lehet? Akkor, amikor a legjobban fájt, akkor is, amikor valaki visszaélt esetleg az erejével, támogathatott volna, és ellenem használta fel az erejét, a lehetőségeit? Hol volt akkor az Isten? Jézus azt mondja, hogy a verebekről beszél a tanítványainak, és azt mondja, hogy ugye, a verébnek párját lehet egy fillérért kapni, és mégis egy sem esik le a ti mennyei atyátok nélkül a földre. Magyarul egy veréb szenvedésében is ott van az Isten, hát mi akkor az enyémben? Jogos a kérdés, hol volt akkor Isten? De a jogos címzett, ez maga az Isten. Hogyha azt látjuk, hogy József hiány volt az életünkben, vagy az életünknek egy bizonyos szakaszában, és azóta is ettől szenvedünk, sok sebet hordozunk, akkor én bátorítalak benneteket, hogy kérdezzétek magát Istent, hogy Istenem, hol voltál akkor? Miért nem volt egy József? Te hol voltál, amikor ezek a dolgok történtek velem? De az, hogy akkor nem volt melletted senki, az nem azt jelenti, hogy soha nincs is melletted senki. Isten akkor is ott volt, és ha eddig nem is volt Józsefed, most biztos, hogy szeretne valakit melléd állítani. És azt gondolom, hogy ez a gyülekezetnek a csodája. Most mindannyian itt vagyunk ebben az épületben, hát akik nincsenek itt, hanem az interneten keresztül vannak velünk, ők is a gyülekezethez tartoznak, ők is részesülnek mindebből. Ez most csak egy ilyen látszólagos kettészakítottság, hogy a gyülekezetben ezt éljük meg, hogy Isten állít mellém valakit, és engem is odaállít más mellé, hogy senki ne egyedül hordja maga terhét. Hogyha csak perifériálisan kapcsolódunk a gyülekezethez, hogyha esetleg csak távoli, most ilyen nagyon csúnya szóval mondom, hogy fogyasztók vagyunk, akkor ez egy nagyon nagy bátorítás, hogy az Isten terve az, hogy lépj beljebb. Lehet, hogy senki nem tud a szükségleteidről, hát ha senkinek nem mondtál még róla semmit, akkor erre jó esély van. De az Isten így hív a maga családjába, hogy szeretne melléd is Józsefet állítani. Ehhez kell egy kis bizalom. Elsősorban az Istenben. Nyilván emberekben is. Nehéz. Valószínűleg nem nyilvánosan kell a legfájóbb sebeket kiteregetnünk a gyülekezetben sem. De ha engedjük magunkat megközelíteni, ha engedünk közelebb magunkhoz embereket, akiket az Isten helyez mellénk, akkor Isten nagyon sok sebet tud meggyógyítani a közösségen keresztül, a közösség erejében. Úgyhogy ez egy szeretetteljes meghívás, hogy lépjünk beljebb a családba. És aztán utána az is előfordulhat, hogy ha Isten tovább vezet bennünket, akkor látjuk esetleg a saját sebeinket is más szemmel egy picit, hogy ahogy távolodunk tőlük, lehet, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy na ott azon a ponton mégiscsak Isten valahogy jelen volt. Egy idő után, lehet, hogy évtizedek után, de esetleg összeáll, hogy na akkor ott így formált Isten, így gyógyított. És az is lehet, hogy nem engem. Még az is lehet, hogy a közösségben akar Isten valamit kimunkálni az én sebem által. Mert így működik a gyülekezet. Akkor egészséges, hogyha hordozzuk egymást. Előfordulhat, hogy van olyan sebem, ami elsősorban nem is nekem szól, nem is engem formál általa Isten, hanem lehet, hogy másokat, akik engem hordoznak abban. És utoljára csak ezt említeném meg, hogy engem is Józsefként szeretne állítani valaki mellé. Az életünk több területén ezt éljük is, meg értjük is. Erről szól az, hogy mondjuk férj vagyok, vagy feleség vagyok, szülő vagyok, vagy esetleg idősödő szülőknek a gyermeke vagyok, vagy mondjuk valamilyen módon ott vagyok támaszként valakinek az életébe, esetleg mentorként. Itt két héttel ezelőtt láttuk a mentoroknak a megáldását. De hát nagyon sokszor ilyen hivatalos beiktatás nélkül is Isten támaszként használhat másoknak az életében is. Lehet az illető akár szomszéd, vagy munkatárs, vagy utastárs. Nagyon sokszor elzárkózunk a külvilág elől, mikor utazunk, de lehet, hogy Isten pont valakit szeretne ott közelebb hozni hozzánk, vagy valakinek az életébe akár csak érintőlegesen használni. Vásárlótárs, ugye hányszor találkoztunk emberekkel bevásárlás közben. Milyen frusztráló, amikor elveszik a kocsimat, vagy nem tudom, az utolsó darabot veszik el abból, amire én is pályázom. De elképzelhető, hogy én is jártam így a vásárlás során, hogy valaki nagyon tisztességtelen módon szerzett előnyt velem szembe. Lehet, hogy Isten csak ebbe akar használni, hogy ha nem harapom le a fejét, akkor találkozik ezzel is, hogy van más. Világjárvány idejét éljük. Vannak, akik kórházba kerülnek, vannak, akik betegágyon vannak most is betegtársként. Isten akar esetleg valaki mellé odaállítani, hogy közösen hordjuk ugyanazt a terhet, de nekem van egy mennyei támaszom. Lehetek-e támaszod abba, hogy hozzá segítelek téged is, vagy csak emlékeztetlek rá? Józsefnek nem kell mindent érteni, egyedül csak tenni, amire Isten hívja. Nekünk sem kell túl logikázni, és nem is kell túl nagyot harapni. Mi az, amire az Isten el szeretne vezetni bennünket? Mi az, ahol használni akar? Hát ezt csak akkor fogjuk megtudni, hogyha őt kérdezzük. És persze rögtön jönnek a görcsök. Én ez az alkat vagyok, akinek rögtön a kifogások, meg a félelmek jönnek. Én vagyok a megfelelő ember. Hát mit adhatok én? Mennyire nehéz a saját életemet megszervezni, és mennyi bukásom van bennem, majd biztos én fogok segíteni annak, aki ugyanezzel küzd. Hát, na hadd mondjam ezt, hogy nem Józsefnek kell megváltani a világot, ezért jött el az Isten fia. Még csak megszülni se neki kell az Isten fiát, erre Isten Máriát választotta. Neki segítőnek, oltalmazónak kell lennie. Erre pedig képesítette őt az Isten. Egyrészt képesítette őt, másrészt azt mondhatjuk, hogy ott van a szurkolótábor. Most az elmúlt héten hallottam egy interjút, nem emlékszem, hogy melyik kézilabda csapatnak volt egy nagy győzelme, magyar csapatnak, és valamilyen új sportpályán küzdöttek most, ahol állítólag sokkal nagyobb volt a befogadó képesség, és azt mondta valamelyik játékos, hogy hát ezt élték át, hogy ugye szokták mondani, hogy a közönség az plusz egy ember a csapatnak. Hát most akkora volt a szurkolótábor, hogy nem plusz egy ember, hanem legalább plusz két ember volt a közönség. Hát hadd mondjam ezt, hogy a mi küzdelmeinkben ott van a szurkolótábor, a mennyei szurkolótábor, aki hát nem csak beleszól a mi küzdelmünkben, hanem igazából ő vívja az igazi küzdelmet. És ezt látjuk a karácsonyi történetben, angyalok jönnek, angyalok mennek, az Isten üzenete szól, az Isten cselekszik, embereket mozgat, pásztorokat, bölcseket, és valahogy az Isten terve megszületik. Történik minden ott József körül. Ő neki ennyit kell csak tenni. Nyitva tartani a fülét, mit mond Isten, és azt a pici részt, amit ő befolyásolni tud, na azt megtenni akkor, amikor kell. Hát ezért kell nyitott fül és kapcsolat az Istennel, hogy ebben tudjon vezetni bennünket. És még nagyon sok mindent írtam ide, hogy hányszor valósul ez meg szépen az életünkben, de ezt most már nem fogom elmondani egy másik alkalommal. Na hát Isten így akar bennünket használni másoknak az életében is, és mellénk is akar adni valakit. Ha bármelyik területen nem találjuk a helyünket, lehet ebben emberek segítségét is kérni, akár itt a gyülekezetben is, egy érettebb hívő vagy egy lelkész segítségét, hogy beszélgetni erről, de az igazi címzet mégis Jézus. Hol voltál, hol vagy, és ki mellé állítasz oda? Amen. Válaszoljunk most az igére, és énekeljük a 73. énekünket az új énekeskönyvből, ami így kezdődik, Húsvér templom. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy tényleg fájdalmasan érint bennünket ez a bibliai üzenet, hogy magunkat nem tudjuk megmenteni, hogy a te szabadításodra vagyunk utalva, de dicsérünk téged a karácsonyi üzenetért, és azért, hogy a te szabadításod az eljött, hogy te közel jöttél. Áldunk és magasztalunk azért, hogy emberré lettél, és csodáljuk ezt a nagy szeretetedet, ami nem engedte, hogy a menny magasságában maradjál, hanem egészen a földig hozott téged, és nem is csak az istállóig, hanem utána egészen a keresztig. Dicsérünk téged, Urunk, ezért az elkötelezettségért, elszántságért, ezért a küzdeni tudásért, hogy te tűzön és vizen át jöttél értünk. Köszönjük, hogy ennyire fontosak vagyunk neked, és hogy még hogyha itt a földön nem is látjuk, hogy valaki ennyire szeretne, vagy ilyen módon számon tartana bennünket, köszönjük ennek az üzenetnek a mélységét, hogy a világ mindenség leghatalmasabb lénye így kötődik hozzám, így ragaszkodik, így küzd értem. Engedd, hogy ezt lássuk, engedd, hogy egyre többet értsünk belőle, engedd, hogy ez áthassa az életünket, és hogy ennek legyen következménye a mindennapjainkra is. Köszönjük, Urunk, a karácsonynak a csodáját, és téged áldunk ezért, és most ezért imádkozunk, hogy szeretnénk átélni Józsefnek a döbbenetét, hogy az élő Isten az ő kezébe adja magát, akiért ő is tehet valamit. Urunk, mi is csodáljuk azt, ahogyan te is a mi kezünkbe adod magad, hogy tehetünk érted valamit. Köszönjük neked azt a mai megszületésedet, mai inkarnációdat, amit mindannyiunk életében megteszel, hogy emberek képében jössz hozzánk, hogy embereken keresztül találkozhatunk veled. Úr Jézus, te azt mondtad a tanítványaidnak, hogy ha egyel megteszitek a jó tetteket a kicsinyek közül, akkor te veled teszik meg. Kérünk téged, hogy hadd lássunk meg téged egymásban is. És nagyon köszönjük, hogy te elfogadod azt, amivel szolgálunk neked, és így irányítasz bennünket egymáshoz is. Nagyon kérünk ezért, hogy építsd ilyen módon is a gyülekezetünket. Kérünk azokért, akik még nem érzik ezt a gondoskodó hálót, akiknek ez hiányzik az életükben. Kérünk téged, hogy hozd közelebb őket, és kérünk azért is, hogy akik bent vagyunk, hadd lássuk meg azt, amikor te indítasz, amikor te valakit ránk bízol. Ezért a vezetettségért imádkozunk, és szeretnénk kérni ezt a folyamatos vezetettséget is, amiben mindig készen lehetünk, amiben mindig elérhetőek vagyunk a te számodra. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor ott van bennünk a majd én reflex, hogy sokszor szeretnénk nélküled megoldani kérdéseket, hogy mindig azon kapjuk magunkat, hogy amikor nehézségek között vagy bajban vagyunk, akkor imádkozunk a legjobban, vagy legtöbbet, legkitartóbban. Urunk, szeretnénk nem a zsákutcáinkban hozzád jönni, hanem mindig szeretnénk veled lenni, és így elkerülni a zsákutcákat. Vagy hogyha te viszel bennünket próbás helyzetekbe, akkor fogni a kezedet, és megtapasztalni, hogy te ezekben is hordozol, te ezekben is nagyobb vagy a körülményeknél, a bajoknál, te nagy vagy, felnőtt vagy, erős vagy, és oltalmazol bennünket. Köszönjük, hogy ismered a mi szükségleteinket, tudod a legnagyobb vágyainkat, ismered a sebeinket, és tudod, hogy mitől nyög a szívünk, és te pontosan azt adod, amire nekünk szükségünk van. Áldunk így a karácsonyért, áldunk a te eljöveteledért, Urunk, és kérünk azért, hogy ez hadd ne maradjon csak az ünnepnapok keretei között, hanem tényleg hadd éljünk ebből, és hadd mutassuk ezt egymásnak is, amikor neked segítünk a másik személyben. Köszönjük, hogy ezt elfogadod, és hogy megélhetjük a cselekvőképességünket is te veled és egymással a gyülekezetben. Hordozzuk most, szeretnénk imádkozni azokért, akik most vannak éppen betegségben. Kérünk az enyhülésért, kérünk a gyógyulásért, kérünk azért, hogy most is munkálkodjál bennük, és add a te bátorításodat, a te jelenlétedet a betegágyon is, és imádkozunk azért is, hogy vegyük észre azt, akit meg kell szólítani, akire rá kell kérdezni. Imádkozunk azokért, akik gyászt hordoznak, akik a közelmúltban veszítettek el valakit, aki fontos volt a számukra. Kérünk vigasztalásért, felemelésért, gyógyulásért. Imádkozunk azokért, akik nem egy elvesztett szemét gyászolnak, hanem talán saját magukat, a saját életük elvesztegetett vagy elvesztett részeit, elmulasztott lehetőségeket, megszakadt kapcsolatokat. Kérünk, Urunk, legyél Te az ő támaszuk, vigaszuk, és kérünk azért is, hogy Te tagold be őket a gyülekezetnek a szerető hálójába is. Állíts mellénk is, állíts melléjük is olyan valakit, aki a Te embered. Dicsőjtünk Téged a Józsefekért, és köszönjük, hogy mi is azzá lehetünk. Amen. Most úrvacsorára készülve énekeljük az új énekeskönyvünk 58-as énekét, Gyermekként jött égi lény.
További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát Pál apostolnak az első korintusi leveléből. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, miután megvacsorált, ezt mondva, e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e pohárt, az Úr megváltó halálát hirdessétek, amíg újra el nem jön. Megtestesült. Az Isten testé lett, az ige testé lett. Csoda. És ez a mai úrvacsora, vagy egyáltalán az úrvacsora is ennek a csodája, hogy Jézus Krisztus megtestesült, testé lett, És arra emlékeztet minket, hogy ez a csoda, ez fájdalmas csoda, mert nem csak el kellett jönni ide a bűn és mocsok világában, hanem áldozatul kellett esnie. Római katolikus testvéreink a valóságos testi jelenlétet hiszik az úrvacsorában, mi pedig azt mondjuk, hogy mi is hisszük a valóságos jelenlétet. Igaz, hogy nem testileg, de mégis testi kontaktusba kerülünk ezeken a jegyeken keresztül, de hisszük a valóságos megtörténtségét a váltságáldozatnak, hisszük a valóságos keresztáldozatot, hisszük a valóságos bocsánatot, amit, ahogyan az ige hirdetésben hallottunk, mi magunk nem tudnánk elérni saját erőnkből, tehetetlenek és kiszolgáltatottak vagyunk. És Jézus, amikor kiszolgáltatta magát, ezáltal a kiszolgáltatottság által mentett meg minket mégis. Mindazt hívjuk az úrvacsorához, aki ezt a csodát átélte, hogy bár én magam nem tudom megmenteni, engem valaki megmentett. Azáltal, hogy odaadta magát. Kiszolgáltatta magát, és meghalt értem. Ez a csoda. És amikor kijövünk, és vesszük a kenyeret és a bort, történik egy újabb csoda. Az ábrázolódik ki, nem csak Krisztus kereszt áldozata ábrázolódik ki, hanem ahogyan én magamhoz veszem az Úr Jézus Krisztust, én az ő testévé és vérévé válok. Megtestesül Krisztus az egyházban, bennem, Józsefekben és Máriákban. És Krisztus hordozókká válunk, mert Jézus azt mondja, hogy azt szeretném, hogyha én meghaltam érted, akkor te az én életemet élt tovább. Hallj meg te is saját magadnak, de ahogyan én feltámadtam, az én feltámadott életemet éljed tovább. Erre hív minket a mai úrvacsora, és aki átélte már ezt a csodát, az jöhet az úrvasztalához, és az lehet bármilyen bűnös, lehet bármilyen visszaeső, ha mégis átélte már a bűnbocsánatot, kérheti újra, és így kéri Pál apostol is, hogy így vizsgáljuk meg magunkat, így valljuk meg a bűneinket, és így ismerjük el a rászorultságunkat, a kiszolgáltatottságunkat. Aki pedig ezen még nem esett túl, nyugodtan maradjon a helyén, és várja ki így a Isten tisztelet végét. Nem kell úrvacsorát venni, de hogyha valaki tényleg izgat ez, és szeretne ennek a közösségnek így is a tagja lenni, mindenképpen, ahogy a Tibor is mondta, az előtte járókat, a hitben előtte járókat, vagy a lelkészeket keresse meg, és készülhet erre. A konfirmáció is ennek az előkészítője, és most hatalmas nagy konfirmandus seregünk van, és ők is erre készülnek. Most pedig tegyük le a bűneinket Isten előtt, mi való imádságban imádkozzunk. Úgy állunk meg édesatyánk előtted, hogy elismerjük, beismerjük, hogy ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek, és saját erőből nem tudjuk magunkat kiemelni belőle. Így kérjük a te bocsánatodat, így kérjük a te áldozatodat, hadd legyen hathatóssá és érvényessé a mi számunkra is. Urunk, csak az elmúlt hetünkre visszanézve látjuk, hogy mennyit hibáztunk, mennyit vétkeztünk, mennyit mulasztottunk. Mennyi mindent nem a te nevedben tettünk. Mennyi minden alkalommal jöttek ki a gyengeségeink, az indulataink, a szeretetlenségünk, az önzésünk, a bizalmatlanságunk, a bálványozásunk, a meneküléseink. Milyen sokszor volt romboló megnyilvánulásom, hogyan kritizáltam, zsörtölődtem, hogyan szégyenítettem meg másokat, hogyan elégedetlenkedtem, hogyan sértettem meg, hogyan sebeztem meg másokat. Bocsáss meg ezekért. És Urunk, bocsáss meg a mulasztásainkért is, amikor nem segítettem, nem mosolyogtam, nem bíztattam, nem adtam erőt, időt, szeretetet, figyelmet arra, akinek szüksége lett volna rám. És mi is, miközben kérjük a te bocsánatodat, mi is szeretnénk kifejezni, hogy mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és azoknak, akik minket sebeztek meg. És most itt a te asztalodnál szeretnénk éppen azért letenni, mert nekünk is megbocsájtasz. Köszönjük ezt az erőt, köszönjük ezt a kegyelmet. Hívunk, várunk, Szentlélek, hogy te tedd teljessé a bocsánatunkat. Jézus nevében. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkre is, és fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneim bocsánatát, testem feltámadását és az örök életet. Amen. Bár hitetekben nem kételkedem, mégis egyházunk rendtartása szerint felteszek néhány kérdést, amelyre felejtek hallható szóval hitetek szerint. Hiszitek-e, hogy Istentől ártatlanságban teremtett első ember bűnesete folytán ti magatok is bűnbe estetek, és saját erőből Isten előtt meg nem állhattok, sőt halált és kározatot érdemeltek? Feleljünk. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust értetek elbocsátotta, aki az ő egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek és a kározatnak erejét elvette. S titeket ingyen kegyelméből a Jézus érdeméért hitáltal megigazít. Feleljünk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és átvisz az ő örök dicsőségébe. Feleljünk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltott gyermekei, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Feleljünk, ígérem és fogadom. Én is veletek együtt mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az Úr Jézusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, az örök életet, a kegyelmet, amit megad a mi Urunk és Istenünk egyedül Jézus Krisztus érdeméért minden Jézusban hívő számára. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a, hát most már a Covid alatt megszokott rendszerint jöjjünk az urasztalához. Íme így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Hasonlóképpen éltek vele az apostolok és az első gyülekezetek, a reformátorok és itt van őseink, és most így éltünk ma vele Isten kegyelméből mi is, 2021 karácsonyán. Kérünk és intünk, hogy az Isten kegyelmét, amit most az úrvacsorai jegyeken keresztül is megmutatott, hiába valóvá ne tegyétek magatokban, hanem igyekezzetek a ti keresztjén elhivatásotokhoz méltóan viselkedni és élni. Ahogyan megismertétek a Krisztust, úgy járjatok és növekedjetek ő benne. Öltözzetek föl könyörületes szívet, jóságosságot, hosszú tűrést, szelídséget. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, ahogyan a Krisztus is megbocsátott, ugyanúgy ti is. Az Isten békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre el is vagytok hívva egy testben. És hálásak legyetek, mindent, amit csak cselekszetek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek. Hálát adva az Istennek és Atyának ő általa. Adjunk most hálát. Imádkozzunk. Áldunk téged, Krisztus. Áldunk téged, hogy megosztottad magadat velünk. Megosztottad az életedet. Megosztottad a halálodat és a feltámadásodat. Köszönjük, hogy bármi vár ránk, bármilyen szenvedés, bármilyen öröm, mindent te benned élhetünk meg. Áldunk téged, hogy te meggyőzted a halált, legyőzted a halált. Áldunk téged, hogy elvehetetlen reménységet adtál nekünk. Áldunk téged, hogy annyira bíztál bennünk, annyira szerettél minket, hogy ránk bíztad magadat. Köszönjük a te bocsánatodat, köszönjük a békességet, ami ebből jön. Köszönjük, hogy elfogadsz, és köszönjük, hogy elfogadhatjuk magunkat is. Köszönjük, hogy gyógyítasz, köszönjük, hogy helyreállítasz. Köszönjük. Köszönjük, hogy velünk akarsz élni, bennünk akarsz élni szent lelked által. Így ajánljuk föl most is testünket. Jöjj, Szentlélek, és lakjál bennünk. Áldj meg minket. Terjeszd ki a hatalmadat rajtunk. Jöjj a döntéseinkbe, jöjj az élethelyzeteinkbe, jöjj az indulatunkba, érzéseinkbe, az akaratunkban. Hívunk, várunk, Szentlélek, megnyitjuk a szívünk ajtaját. Kérünk, hogy áld meg az ünnepeinket, hadd vigyünk téged mindenhova. A te mosolyod, a te ölelésed, a te szereteted. Áldunk téged, Krisztus, te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket, a 326. dicséretünket fennállva énekeljük. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk, áldja meg az ünnepünket. Amen. Isten velünk, találkozunk holnap is. Viszontlátásra.